Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit újra a Szociológia Gyűjtemény podcastjében, melyben társadalomtudományi könyvekről, azok szerzőivel beszélgetünk. A mai 9. adásban Szőcs Andorral, a Fiatalok és a Munkavilága című könyv szerzőjével beszélgetünk. Dr. Szőcs Andor 1983-ban született Csíkszeredában, egyetemi tanulmányait Magyarországon végezte teológiai, pedagógiai, család- és gyermekvédelmi, szociológiai és közgazdasági területeken szerezve különböző diplomákat, majd nevelés és művelődéstudományok területén szerzett doktori címet. Dolgozott egyházi szférában, állami szférában, gyermekvédelmi szakellátásban, humánpolitikai vezetőként, üzleti szférában is, mindeközben ifjúságkutatóként tucatnyi kutatásban vett részt a civil szférával együttműködve. Egy pénzügyi vállalkozás tulajdonosa 10 éve, továbbá a Nyíregyházi Egyetemen adjunktusként 2 éve oktat és kutat. A Magyar Állami Ötvös Posztdoktori Ösztöndíj díjazottja 2024-ben. Kutatási területei közé tartozik ifjúságszociológia, ifjúságegyetemisták és a munkavilága, munkaattitűdök vizsgálata fiatalok körében. És akkor most vendégemhez, Szőcs Andorhoz fordulok, akit köszöntök a műsorban.
Köszönöm szépen a megtisztelő felkérést, meghívást.
Az első kérdésem arra irányul, hogy melyek azok az ösztönzők, tényezők, amik miatt egy egyetemista munkát vállal tanulás mellett?
Igen. Egy többdimenziós jelenségről beszélhetünk, ami még az 1960-as évek környékén a Egyesült Államok és hát Nagy-Britannia területén elsősorban kialakult egyetemi kampuszok által terjedt el. A kampuszoknak az elsődleges célja az volt, hogy a hallgatók a szabad idejüket is hasznosan tudják eltölteni, tehát ne csak a tanulás, és hogy közben ott is tartsák az egyetemek területein. Tehát egyfajta intézményi integrálódási folyamat indult el ezáltal, ami egy jó példa volt, aztán később, most már mondhatjuk azt is, hogy Magyarország számára is, hiszen több egyetemünk rendelkezik kampusszal. Tehát ugye azt mondtam, hogy egy többdimenziós jelenség, ami mögött hát több tényező van. Ugye az alapvető tényező, amikor 2010 környékén fölmerült, hogy ezt a témát kutassam, Róbert Péter mobilitáskutató kutatásai nyomán, eredményei nyomán, hogy miért dolgoznak a fiatalok. Hiszen a klasszikus felfogás azt mondja, hogy egyetemista, főállású hallgató, tehát neki most tanulnia kell. Ezt úgy is hívja az OECD-nek egyik dokumentuma, hogy ez a posztszocialista megközelítés. És a másik megközelítést én nem szembeállítanám, hiszen a dolgok egymást kiegészítik az életben is, hanem egy korábbi szemletre épülő, mondjuk az, hogy modern vagy jelen szemlélet, nevezzük el most így, ennek talán nincs is definíciója így külön. A jelen szemlélet pedig azt mondja, hogy a szabadidő eltöltésének egy kiváló terepe, a társadalmi tőkeszerzésnek egy kiváló terepe, amit egyrészt biztosítanak az egyetemek, másrészt biztosít maga a munkaerőpiac és maga a társadalmi közeg, ahol a hallgatók élnek és mozognak. Mindenképpen leszögezhetjük, hogy a társadalmi tőkeszerzésnek vagy társadalmi mobilitásnak egy kiváló eszköze, és itt hadd használjam azt a szót, hogy intragenerációs mobilitásnak egyik megalapozója. Úgy tekinthetünk rá, mint intragenerációs mobilitásra, hogyha hozzátesszük, hogy a diplomaszerzés által. Ugye az intergenerációs mobilitás, amikor a nemzedékek között történik fölfelé elsősorban, de akár lefele történő mobilitás is, az intragenerációs pedig, amikor a személy, az egyén a saját életén belül ér el egy a korábbi származási hátterétől eltérő hát, társadalmi státuszt. Én ebbe kapaszkodtam bele is, amikor felvetettem ezt egy akkori hát, szociológia szakos hallgató voltam, egyik oktatónak mondta, hogy hát Andorkám, hát mi lehet az oka, hogy dolgoznak, tudja, tényezők, mi lehet az oka, hogy dolgoznak a fiatalok, hát a pénzért, de hát nem ez a dolgok. Mondom, oké, de szerintem nem csak a pénzért. Szóval itt robbant ki egy kicsit az első szikra, hogy engem nem az érdekelt, hiszen tudjuk is, és ez egyik tényező az éppen ez, a mondjuk az, hogy szociológiai kifejezése, hogy gazdasági tőkeszerzés. Igen, ez egy alapvető tényező, hiszen mindannyian azáltal felnevekszünk, szocializálódunk, kikerülünk a munkaerőpiacra, persze, hogy pénzből fogunk tudni megélni. Ez ki volt pipálva már akkor, de azért érdemesnek tartottam megvizsgálni, hogy azért az anyagi szempontok belül még milyen szempontok uralkodnak. És hát ezek a tényezők, amelyekre rá tetszik kérdezni, ösztönzők, tényezők, között persze ott van a létfenntartási kényszer is megjelenik, de ez egy triviális dolog, tehát ezt nem kell külön azt gondolom kutatni. Viszont emellett, amely okok, és ezeket elsősorban kvalitatív eszközökkel tudtuk mérni, többek között amiről még az NCES kutatócsoport is beszélt egy jó 20 éve korábban, szülők iránti empátia megjelenése a fiatalok körében, kapcsolódás egymáshoz, amiről manapság sokat olvashatunk, Barabási Albert László és hát mondjuk az kutatócsoportja kutatásain, eredményein keresztül, tehát a kapcsolódás, a hálózatosodás, de ezt még nem így fogalmazták, és most is csak óvatosan fogalmazok így, mondjuk az, hogy kapcsolati vagy társadalmi tőke szerzés a másik fők. De ott találunk, és ez több változós, regressziós modellen keresztül sikerült igazolni, az összekötő, ahogy Granovetter nevezte még 90-es években, a bonding típusú kapcsolódás, ami elsősorban a kortárs csoport barátokon keresztül tud megvalósulni. És végül, de nem utolsó sorban, és ezeket úgy mondanám, hogy hasonló mértékben jelentek meg az anyagi, tehát a gazdasági tőkeszerzés mellett, az előbb felsorolt és nagyjából hasonló mértékben, mint értékpreferenciai mérték, ha így tekintjük, megjelenő szempont, a szakmai skilleknek a megszerzése. Nem gondolnánk a mostani Z generációról, akik aztán most jön az alfa is, nem gondolnánk, de pontosan látják, tehát jól látják a világot. Látják azt, hogy pörgés van, látják azt, hogy van egy sokkal nagyobb intenzitása az életnek, mint ahogy esetleg ők maguk is felnőttek, és emiatt a szakmai skilleknek, vagy a szakmai tudásnak a szomja ott lakozik bennük. Tehát gyakorlatilag ez az öt ok jelenik meg a pénz, tehát jövedelemszerzési funkción kívül. Ami nagyon izgalmas, és ezt a gondolatrészt hadd zárjam a Glenda Quintini, az OECD-nek egy jeles elemzője, kutatója, aki azt mondja, hogy azért fontos, hogy több tényező mentén támogassuk a fiatalokat a munkatapasztalatszerzésben is, azaz egy balanszírozást, egy egyensúlyozást alakítsanak ki a felsőoktatási intézmények is, azoknak a kampuszai, mert hogy ezáltal hát mondjuk az, hogy determináljuk szinte őket arra, hogy a munkaerőpiacra történő átmenet az egy, ahogy ő használja, gördülékeny és zökkenőmentes tudjon lenni.
Következő kérdésem az lenne, hogy megfigyelései alapján milyen típusú munkákat vállalnak az egyetemisták a tanulás mellett?
Az egyik szempont, ami eszembe jut, hogy egyrészt külön kell, hogy válasszuk a rendszeresen munkát vállaló és a nem rendszeresen munkát vállaló hallgatókat. A magyarországi tendencia, és ez már túlmutat a könyvemen is, hiszen a könyvem egy korábbi időszakot, tehát mondjuk az, hogy a 2008-12 közötti gazdasági válság idején is azt követően felvett adatokat tartalmazza, ráadásul egy vidéki, de ha megnevezhetem, akkor a Debreceni Egyetem, mint regionális egyetemnek a hallgatóira mondhatóak el elsősorban az adatok. Ellenben akkor egyetemről beszélgetünk, tehát jelentősége megvan országosan, hogy talán gyanakodhatunk arra is, hogy országosan is hasonlatokat találunk. Azaz, a tanulás mellett egyáltalán dolgozó hallgatóknak az aránya jelenleg a hallgató kétharmadát érinti. Tehát nem néhány százaléka, hanem a hallgatók jelentős része legalább nyári szünetben vagy szünidőben végez munkát. Ez az egyik csoport. A másik csoport azt nevezhetjük egy új típusú hallgatói létnek is, akik nem csak szünidőben, hanem szorgalmi időszakban is vállalnak munkát, és ezt rendszeresen teszik. A rendszerest a kutatásainkban úgy tudtuk definiálni, hogy megkérdeztük, hogy milyen rendszerességgel. Tehát a rendszeres alatt a napi, heti, tehát naponta legalább 2 órát és hetente legalább 8 órát dolgozó hallgatókat értjük. Ez már egy szűkebb mesdje. Én elsősorban erre voltam kíváncsi, hogy akik szorgalmi időszakban is dolgoznak, ők a hallgatói állománynak a szűk egyharmadát teszik ki. Tehát mondjuk az, hogyha egy egyetemen általánosságban véve a hallgatók kétharmada vállal valamilyen gyakorisággal munkát, akkor a rendszeresen dolgozók ennek az egyharmadát teszik ki. Egy kisebb csoport, de nagyon izgalmas képet festenek. Na most a kérdésre, hogy konkrét válasz is érkezhessen, az alapvető kiindulás az, hogy bármilyen munkát elvállalnak. Ugye a kiindulási pontunk az az, hogy egyrészt van egy jövedelemszerző funkciója, a szabadidős mi volton túlmenően, ez a kiindulási pont. Azt találtuk, hogy a hallgatók cirka 33-35% között mozog azoknak az aránya a dolgozók közül is, tehát a kisebb csoporton belül is tekintve, akiknek kapcsolódik egyáltalán az adott szakma területhez, vagyis szakjához a végzett munka. Ez lehetne jobb is, tudjuk, tehát ezzel azt üzenik a válaszaikkal a hallgatók, hogy óriási segítség lenne számukra, hogyha az egyetemeken működő karrierirodák, ideértve a különböző iskolaszövetkezeteket, hogyha a jövőben akár valamilyen központilag irányított, vagy bármilyen irányításból indulóan egy sokkal kiegyensúlyozottabb segítséget, iránymutatást kaphatnának. Tehát azért a fiataljainknak úgy gondolom, hogy óriási szükségük van arra is, hogy adjuk alájuk a lovat, tehát irányítsuk. És hát ennél fogva, tehát ugye bármilyen munkán kívül, tényleg érdekes, mert egyik kvalitatív kiscsoportos interjú keretében egy orvostanhallgató például azt mondta, hogy ő mosogatni szokott eljárni. Ennek két oka van, egyrészt tényleg ki tudja szellőztetni az elméjét, másrészt az a, hát ő így fogalmazott, hogy a sok latin szó, ami számára idegen és hogy nagyon nehéz, ott is tud ismételni, hiszen egy monoton munkát végez éppen. Másrészt motiválja őt arra, hogy kitartson az eltökélt célja mellett. Tehát nagyon, nagyon színes, és sok, ez is mondtam az elején az, hogy több dimenziós a jelenség, mert nem mondhatjuk azt, hogy csak. Na most a duális képzésnek a megjelenésével, tehát azáltal már gyakorlati fél év is beépült, és ez már jelentős szakon megjelent, mondjuk azt, hogy már van egyfajta mainstream jellege bizonyos területeken, műszaki, természettudományos és egyéb területeken, ezért értelemszerűen a duális képzések bevezetése óta már van egy egyértelmű irány a tekintetben, hogy akik ezáltal dolgoznak, tehát képzésen belül és ahhoz kapcsolódóan ők kifejezetten a szakmaterülethez. Általánosságban véve azonban még nem elmondható az, hogy szakhoz kapcsolódó. Tehát a gyári összeszerelő munkán, a különböző irodai, ügyviteli, adminisztrációs munka, ami szerintem roppant fontos, hiszen ma már nem csak online, de ugye offline papíralapon is tárolunk, tehát duplán dokumentálunk. Tehát elsősorban ilyen jellegű a csomagoló, ugye azt hiszem említettem, az összeszerelő munkákon kívül műszaki területeken például tervező irodák, közigazgatási területen, szociális szférában szintén, pedagógia területén, tehát egy roppant színes képet mutatnak a hallgatók, ami azt is alátámasztja, hogy talán jó reménnyel bizakodhatunk abban, hogy a mostani fiatalok, tehát akik a munkaerőpiac kapujában állnak, akarnak hasznosak lenni, akarnak alkotni. Nyilván nekik nagyobb szükség van arra, hogy a kreativitásokat meg is tudják. Tehát ne csak egy monoton munkát végezzenek, hanem ha úgy tetszik, legyen beleszólásuk abba. Ez is kitüremkedett a adatok vizsgálata során.
És azok, akik a szakjukhoz kapcsolódóan vállaltak munkát, azok hosszú távú munkák maradtak? Tehát egyetem után is ott maradtak, vagy erre nincsenek?
Most ezekről saját adataim, illetve adataink nincsenek. Elsősorban ugye a DPR vizsgálatok tudnak ebben segíteni, illetve olyan tekintetben longitudinális, hogy az utánkövető vizsgálatokkal lehetne ezekre választ találni. Én azt gondolom, hogy mind az interjús, mind a nagymintás, tehát több mint 1000 főről van itt azért szó, egy reprezentatív mintáról. Azt látjuk, hogy felülreprezentáltan például a mesterszakos hallgatók élnek meg. Ez ugye azt is sugallja, hogy ők már tudatosabban, vagy még tudatosabban készülnek a munkapiaci létre, és tehát ahogy mondtam, nincs adat arra vonatkozóan, hogy ott is maradnak-e azon a területen, ahol dolgoztak, de én azt gondolom, hogy az ott szerzett emberi kapcsolatok, azok őket tovább fogják gördíteni a munkaerőpiac útjára.
És van esetleg valami nem hagyományos, nem ilyen, nem mint például adminisztrációs vagy gyári munkákban elhelyezkedő egyetemisták, olyan munkavállalásról esetleg van-e információja egyetemistának, aki mondjuk valami teljesen, mint például az orvostan hallgató is, teljesen más területen helyezkedett el, ami úgymond nem hagyományos az ő szakmájához.
Igen, ezeket a szempontokat nem vizsgáltuk, de minden bizonnyal, tehát azt gondolom, hogy izgalmas lehet ezt is majd megvizsgálni. Ugye annyiból kényes a terület, hogy ugye ezek a hallgatók már kikerültek azóta például a munkaerőpiacra. Tehát a kutatás, illetve a könyvben is, amit bemutatok mintát, elsősorban arra következtethetünk, hogy milyen munkaértékekkel rendelkeznek. Ugye a munkaértéke nagyon fontos szempont, és itt egy nagyon nagy érdekessége vagy újdonsága a kutatásnak. Azt gondolnánk, hogy azok, akik dolgoznak tanulás mellett, és akik nem dolgoznak, eltérő munkaérték preferenciáik vannak. Ez egyik fontos eredményem, üzenetem, hogy nem. Nem. Az emberek nagyon hasonlítanak egymásra. Nagyon hasonlítunk egymásra. Nem a tanulás melletti munkavállalás mögött vannak munkaértékek, és ezt éppen egy tavaly ugyan határon túli Magyar Nyelvegyetemen végzett szintén nagy mintás, több mint 1000 fős hallgatói létszám vett részt ebben. Nem az dönti el, hogy aki dolgozik, az biztos más preferál. Mindenki hasonlót preferál. Ez úgy tűnik, és ez már az új kutatásban, amit a Magyar Állami Ötvös Ösztöndíj keretében sikerült megvalósítanom, úgy tűnik, hogy a származási háttérből hozott minták, szokások, néha talán hiedelmeknek is nevezhetjük, azok vannak nagyobb hatással a munkavállalásra. Ugyanis a munkaértékek kapcsán mások, ugye Arne Kahlberg munka attitűdöknek nevezi, mögött sokkal mélyebb kép rajzolódik ki, sokkal bonyolultabb, szertágazóbb. Egy biztos, hogy munkaértékek mentén a hallgatók között szignifikáns eltérés nem lelhető fel, amiből tehát arra következtethetünk, hogy a származási háttérből kapott minták segítik hozzá. És persze emellett ott vannak a továbbra is, tehát folyamatosan visszatérő aspektusok, mint az egyetemi integráltság, milyen a kapcsolata az oktatókkal, de még az adminisztrátorok, tehát a regressziós modellben ből kiderül, hogy az apák munkapiaci aktivitása például pozitívan hat, a valamely kulturális csoporthoz való tartozás pozitívan hat a munkavállalásra, mármint a származási háttérből hozott mintákon túlmenően, a jelen mintákat a vizsgáljuk. Ahogy pozitívan hatnak a kortárs csoportnak a különböző hatásai, a barátságok, és hát a barátságok kapcsán pedig elsősorban az egyetemen kívüli barátságok azok, amelyek arra késztetik a hallgatókat, hogy ők is vállaljanak munkát.
Milyen kapcsolat van a munkavállalás és az iskolai egyetemi tanulási eredményesség között?
Igen. A könyv elején törekedtem leszögezni, deklarálni, hogy a pozitív hatásokat szeretném kiemelni. Ez egy kicsit én is vagyok, és ezt megengedték nekem, hogy én is szóljak belőle, de azért mégis kicsit tudományosabbnak kell lenni ebben a körben, hogy erről beszéljünk. Vannak kutató kollégák, akik foglalkoznak a negatív hatásokkal is. Én is olvastam erről, tehát a szakirodalom, akár a Tinto, szintén a 90-es évekből fölhívja a figyelmet arra, hogy a lemorzsolódásra úgymond, tehát hogy hatással van, mégpedig növeli a lemorzsolódásnak valószínűleg. Na most ez így van, de nem az én kutatási adataim alapján. Ez azért is lehet, mert egyrészt én ezt kifejezetten nem mértem, hiszen, ahogy mondtam, az én kutatásom keresztmetszetében, vagy célpontjában az áll, hogy milyen szempontok segítik. Ellenben a szakirodalom és más kutatások kimutatják azt. Az én kutatásomban azért nem volt kimutatható, mert, ahogy mondtam, a tanulás mellett rendszeresen dolgozó hallgatók, ők egy külön csoport. Velük nem nagyon szeretnek foglalkozni, mert miért bontjuk le elemeire, én szeretem lebontani. Most ezen hallgató körében a lemorzsolódás Hát aligha, tehát igazából nem kimutatható. Egy olyan hallgatói csoportról van itt szó, mondjuk az, hogy nem tradicionális hallgatói csoport vagy definíción belül megjelent csoport, akik érdekes módon, bár az ő társadalmi aktivitások is alacsony, mint a nem dolgozó vagy nem rendszeresen dolgozó hallgatóké, de az összképet tekintve aktívabbak. Tehát a rendszeresen dolgozók kulturális csoporttagságban, mind állampolgári aktivitásban, mind egyéb társadalmi aktivitások tekintetében aktívabbak, mint a nem rendszeresen, vagy egyáltalán nem dolgozó.
Ezt jó hallani. Elmondható-e az, hogy azok az egyetemisták, akik vállaltak munkát egyetemi éveik alatt, később, amikor kilépnek a munkaerőpiacra, könnyebben, gyorsabban, egyszerűbben válnak a tényleges teljes munkaidős munkavállalóvá?
Ez is egy roppant érdekes kérdés, amire választ adni elsősorban az OECD elemzése alapján tudok, a könyvem erre nem tud kitérni. Egyértelműnek tűnik a válasz, hiszen minden munkaerőpiacsal és mondjuk az, hogy atipikus foglalkoztatással foglalkozó szakirodalom, elemzés, konzekvenciák arra hívják fel a figyelmet, hogy a munkaerőpiac történő átlépést megkönnyíti, elősegíti. Magyar szerzők között is a Hanusek, Fazekast, de a külföldiek közül az OECD-n belül Quintini, Santiago mind-mind ezt támasztják alá, hogy az atipikus, mondjuk az, hogy részidős foglalkoztatás, mint szabadidős tevékenység, vagy nem szabadidős tevékenység, ugye ezt is többféleképpen lehet szemlélni, elősegítik. Ezt én úgy neveztem el egyébként, hogy a munkaerőpiacnak a verandája, tehát hogy elősegítik az elhelyezkedést, tehát a gördülékeny és gyors átmenetet. Egyébként pedig a magyarországi adatokból néhány nappal ezelőtt épp egy előadást tartottam, és ahhoz gyűjtöttem be adatokat. Úgy tűnik, hogy azok, akik alapvetően diplomával rendelkeznek, átlagosan 2 hónapon belül tudnak elhelyezkedni. Vannak olyan szakok, amelyeket most nem említek meg, de ahol átlagosan 1 hónapon belül is el lehet helyezkedni. Nem utalok rá, de az informatikai és a műszaki területek viszik ebben a prímet, de átlagosan is 2 hónap. Na most az OECD szerint is egyébként azok, akik tanulás mellett vállalnak munkát, olyan sokrétű, tehát gazdasági tőke az csak egy dolog, hogy az életszínvonal iránti növekedése iránti, vagy növelése iránti igény emelkedése, a fogyasztói szokásoknak a megváltozása, a komfort orientáltság, ami a fiatalok körében szerintem teljesen természetes módon megjelenik, ezek elősegítik, de emellett ott vannak a kapcsolati tőke, a társadalmi tőke iránti vágy, a közösségben levés, közösségben élésnek az igényei, ami azt gondolom, hogy alapvető emberi tulajdonság, és ezek azok az okok, amelyek elősegítik, fölnagyítják a tanulás melletti munkavállalásnak a fontosságát.
Uh-huh. És az utolsó kérdésem pedig az lenne, hogy ugye a könyvének a fókuszában a 2010-től 2019-ig tartó időszak áll. Azóta eltelt 6 év. Megfigyelési alapján történt a változása az egyetemisták munkavállalásában, akár pozitív, akár negatív irányba?
Igen. Pozitív irányú elmozdulás látható. A könyvemben értelemszerűen erről nincs szó, inkább utalok arra, hogy a jövőben a tanulás melletti munkavállalásnak a növekvő tendenciája, nem így fogalmazottam, de majd a következő könyvemben már így fogok. Tehát a korábbi lineáris képet, tehát egy mondjuk folyamatosan emelkedő, ezt a magyar ifjúságkutatásokban, ami 4 évente 2000 óta megvalósul, folyamatosan kimutatható egy növekedő tendencia e tekintetben. Ez azt gondolom most már nem lineáris, hanem exponenciális. Nyilván nagyon-nagyon sokat számít, hogy a hallgató egy egyetemi millióban van. Az otthon és az egyetem és a barátok kötik össze ezt a 2 milliót. De az, hogy mikor mit fog kezdeni, tehát mit tesz a szabad idejében, arra azt gondolom, hogy a különböző, mondjuk az, hogy társadalmi szinten is lehet erre hatni. És akkor, amikor mondjuk 2022-ben egy központ, egy rendelet által SZIA mentességet kaptak a fiatalok, 25 év alattiak. Ez a tényező tovább emelte. Tehát én azt gondolom, hogy exponencialitásról beszélgethetünk. Ennek számtalan oka van, tehát itt volt a Covid, és azért lesz izgalmasabb, vagy még izgalmasabb a következő könyvem és kutatásaimnak az eredménye, mert összehasonlíthatóvá tud válni egy korábbi, a gazdasági világválság, és azt követő időszakban, hogy hogyan növekszik, hogyan áll talpra a társadalom, hogyan állnak talpra a fiatalok, mert a fiatalok is nagyon fontosak ebből a szempontból, és a Covidot követően mi történik a 10 évvel későbbi fiatalokkal. Én azt gondolom, hogy elengedhetetlen ma már, vagy talán lassan azzá válik, hogy az egyetemek, a munkaerőpiac, a központi szervek, akik a munkaszabályozásokat adják, hogy még nagyobb összhangban dolgozzanak össze a fiatalok érdekében. És akkor, amikor mondjuk az egyetemeken azt tapasztaljuk, hogy a nappali tagozatos hallgatók egy része hiányzik órákról, akkor valószínűleg nem a kollégiumban alszanak, hanem éppen valahol munkát vállalnak. Tehát a Bologna rendszerben sokkal kiszámíthatóbban lehet, hogy a kurzusokat látogatni, felvenni, és a többi. Ezáltal a szabadidő is jobban tervezhető. Lehet talán, hogy kicsit nehezebbé is vált az élet a Covid óta, és ezek a gazdasági, mind társadalmi, mind a fogyasztói szemletnövekedés, így azt gondolom, hogy és a több dimenziót így zárhatom, ezek mind-mind adott időszakban érhetők tetten. Tehát lehet, hogy nehéz is lesz akár összehasonlítani a mostani időszakot. Egy szomszédságunkban most jelenleg is háború zajlik, egy Covidból alig jöttünk ki. Tehát annyi változás, tehát gyakorlatilag egy dolog állandó az életünkben, ezt pedig látjuk, hogy maga a változás. De azt látjuk, hogy a fiatalok életképesek, céljaik vannak, akarnak, tesznek, és még egyetem mellett is fontosnak tartják azt, hogy jövedelemhez és emberi kapcsolatokhoz jussanak.
Ezek lettek volna a kérdéseim, köszönjük, hogy itt volt.
Én köszönöm igazán a meghívást.
Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb is.